Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ma megnyomjuk a pánik gombot, köszönjük szépen, egyébként több jelentkezőnk is volt a vágós, hát úgymond állásra, úgyhogy azzal most már valószínűleg megvagyunk, illetve jön az újabb sorsolás decemberben, és akkor külön sorsolunk majd az összes patronunk között és a régi patronjaink között is, úgyhogy erre is már megvannak a kis megoldások, illetve hát szerintem valamikor december tájékán hallhatjátok majd az új podcastünknek az első adását, bár még ígérni semmit nem tudunk, de azért egyre több a terv, igaz Zoli?
Így van, tervek azok mindig vannak, hiszen a kivitelezés az ugye időnként csúszik, de azt megígérhetjük, hogy itt éveket nem fog csúszni ez a történet. Azt el tudom képzelni, hogy jövőre kezdjük el, nem ez a terv, de mint, ha nem is negatív Nancy, de legalábbis kicsit realisztikusan negatívan gondolkodó ember. Én azért ezt most így belengedtem, hogy azt el tudom képzelni, hogy jövő év elején indulunk el. Főleg, ha megnézem az én naptáramat, amiben hát úgymond nincs is semmi beírva, mert ha beírnék mindent, akkor valószínűleg sírva fakadnék. Úgyhogy igen, meglátjuk.
Na de most megnézhetjük azt, hogy ki az, aki sírva fakad az NBA csapatok közül, mert hogy ez a pánik gomb adásunk, amikor is az egyes fokozat az az, hogy az adott csapat vagy GM gondol a pánik gombra, a kettes fokozat az az, hogy folyamatosan stíroli a pánik gombot, a hármas az az, hogy rajta tartja a kezét, a négyes az az, hogy megnyomja, és az ötös pedig, hogy ödönke kalapáccsal ütögeti a pánik gombot, és tavaly is így kezdtem, és idén is így kezdem, hogy volt-e ötösöd, Zoli? Nem a lotton, hanem itt a pánik gombadásban.
Lotton még nem volt. Valószínűleg tudnál róla, hogyha lett volna, bár nem biztos, hogy elsők között lennének, nekem elmondanám. Volt. Főleg abban a kontextusban, ugye, hogy most megmondom, hogy olyan tékeket, olyan szituációkat hoztam, amik engem foglalkoztatnak, ez talán normális. Illetve hoztam egyet, ami téged foglalkoztat, ami kicsit ilyen vicces mellékzönge. És már csak azért is beszeretném dobni majd. Nyilván a kedvenc csapataim és a kedvenc játékosaimat érintve jutottam egy bizonyos következtetésekig, amely következtetések közül azért jó pár már elég régóta érlelődik bennem, és az én személyes érintettségem okán és az emocionális befektetésem miatt is lehet, hogy az egyiknél kicsit szigorú voltam az ötös fokozattal, tehát rátenyereltünk a pánikomra. És a másik csapatommal kapcsolatban is gondolkodtam egyébként azon, hogy rá kellene tenyerelni, de ott más okokból, majd kíváncsi leszek a te véleményed és Gábor. És hát persze, tudjátok, hogy a Kyrie Irving szituáció engem személy szerint nagyon-nagyon érdekel, úgyhogy még egy net szónatkozást is hoztam, kíváncsi leszek, hogy ott egyetértünk-e majd.
Na de van-e ötösöd? Mert ez volt az eredeti kérdés.
Van, és már válaszoltam is rá, hogy van.
Igen, melyik az a csapat?
A Dallas Mavericks.
A negyedik, nyugati negyedik helyen álló Dallas Mavericks nálad tehát ötös, vagyis ödönke kalapáccsal veri a pánik gombot. Magyarázatot követelünk, mert hogy fel sem merült bennem a Dallas. Még talán egyes-kettesre talán megfontolnám bizonyos okokból, de most úgy érzem, hogy a szurkoló nyomta meg az ötöst. Konkrétan ödönke van itt most velünk.
Nyilván a szurkoló én nem, de bennem most realizálódott, most csapódott le, hogy hogy Luka Doncsicsnak van a legrosszabb kiegészítő személyzete az egész ligában az összes sztár közül. Én sokáig hitegettem magam azzal, hogy ez nem feltétlenül így van, sokáig hitegettem magam azzal, hogy lehet itt egy 2007-es féle LeBron és Cavs történet, amikor igen, nincsenek körülötte túl jó játékosok, de egy jó csapatta összeállt. Az igazság, hogy itt semmi olyan faktort nem látok, ami kell ahhoz, hogy egyáltalán elérjük azt az egy, ugye ezt a One Man Army, de legalább olyan sereg, olyan egyszemélyes hadsereg, ahol a generálisnak alá tudnak dolgozni. Az igazság, hogy Doncsics köré fitek se jók. Tehát gyakorlatilag egyetlen olyan játékos se tudnék mondani, aki jó fit. Talán a legtehetségesebb fiatal játékosunk Jalen Brunson is, hogyha belegondolsz, akkor igazából borzasztó fit Doncsics mellé, mert oké, abból a szempontból leveszt valamennyi teret, hogy legalább ő tud ugye labdát vezetni és labdát kezelni, de összességében rossz védő, alulméretezett, tehát rá sem mondhatod azt, hogy egy jó fit Doncsics mellé, akkor ott van ugye az egyik, sőt, hát a liga legkiegyensúlyozatlanabb és legsérülékenyebb second banánája, ugye képi személyében, és rajtuk kívül pedig egy nagy rokás nobody a rosteren, és bár rövid távon, ugye, illetve akár közép-hosszú távon érvelt szám mellett, hogy oké, hát play-off-ba lesznek, igen, play-off-ba lesznek, de az igazság, hogy ez a roster, ebben egyszerűen nincs több annál, mint egy második körös búcsú, és bennem ez az idei szezonban realizálódott, és most csapódott le, és pont Luka miatt egyébként, hogy van egy ilyen istenat a tehetséged, aki ugye aláért a Supermaxot, függetlenül a jelenlegi mérlektől, én azt mondom, hogy teljes mértékben pánikolni kell, mert kizár dolog, hogy ez a keret, ahogy sőt, hát még akár, hogyha azt nézzük, hogy ugye a mostani keret borzasztó, de olyan szinten sincs benne potenciál, hogy egy retoolt csinálja. Tehát nincsen se draft picked, se fiatal tehetséged, akiért tudnál esetleg két jó fit kiegészítő embert szerezni, szóval gyakorlatilag be vannak betonozva ebbe a valamiben, ami most van, és emiatt, és mondom Luka személyet, mindenképpen én azt gondolom, hogy itt az idő, hogy komoly pánikoljunk, és nem biztos, hogy ez tetszeni fog minden Mavs szurkolótársamnak, de én most jutottam el erre a szintre és erre a pontra.
Na, hát értem a Mavs szurkoló szempontjából a dolgokat, és persze a jövőre nézve egyébként nem ad sok örömre okot a Dallas Mavericks kerete, fizetés szerkezete, meg hát ugye azt is, se felejtsük el, hogy a jelenlegi szabályok szerint, nem a szabályok, nem ez a jó szó, hanem trendek szerint, gyakorlatilag az az off-season, amit megszoktunk, hogy majd a Dallas két év múlva kitakarítja a szerződéseket, és akkor igazol nagy neveket, szóval erre ne is számítsunk, ez megszűnt, kész. Tehát nincs ilyen, itt cserélni lehet, meg draft asseteket gyűjteni, vagy pedig jól draftolni, tehát gyakorlatilag mindenki ezt csinálja, ugye beszéltünk már erről, hogy három csapat kivételével nagyjából, vagy ha Miami-t ide veszed négy, de annak ellenére, hogy van ez a négy csapat, ők meg már beteltek, sőt, azt mondanám, hogy ők sem mindig tudnak így igazolni.
Plusz a Miami rohadt jól draftolt is mellette.
És tehát a Miami-nál azért csak ott van egy második körös Duncan Robinson, Tyler Hero most, tehát hogy
Mavericks pedig teljes mértékben ugye a draftját elcseszte.
Igen, gyakorlatilag Brunson volt az egyetlen olyan, aki... Igen, egyébként a Mavericks ugyan negyedik helyen, hogy ugye mínuszos a... Ilyenkor még nem kell annyira netratinget nézni, de azért érdemes megjegyezni mínuszos netratinggel, és persze most azért nagy szó, hogy 9-6-ra áll a Mavericks, és ezért én ezért sem akartam őket a pánik gombadásba megemlíteni, mert gondoljunk bele, hogy most nem volt két meccsen át Luka, gondoljunk bele, hogy baromi szarul játszottak az egész, tehát gyakorlatilag 6 meccsig, és azt is azt hiszem 4-2-vel hozták, tehát a Mavericks sokkal rosszabb annál, mint a 9-6-os mérleg mutatja, viszont hogyha folytatódott volna az a fejlődő tendencia, ami kb. Az volt, hogy Luka és Képi egyszerre játszott jól, és hogy jól is tudott védekezni a Dallas itt az utóbbi meccseken, mielőtt Luka megsérült, akkor meg azt mondtam volna, hogy rohadt nagy szerencséjük volt az elején, és most meg sokkal jobban állnak, mint indokolt lenne, de lehet, hogy most már elfutnak ezzel, hogy én is végre egy angol kifejezést lefordítsak tükörbe magyarra. És őszintén szólva, ami engem izgat, az az, hogy a Mavs valamiért nem tud támadni, Luka Doncsicsnak az advanced statjai szerintem az összes szupersztár közül a legrosszabbak. Ez lehet, hogy egy pici túlzás volt, mert van egy-két olyan játékos
plusz, Lillard, plusz, aki minusz, ami, plusz-minusz, ami nagyon rossz eddig innen az
orra. Nyilván rengeteg advanced stat pedig azért csak plusz-minusz alapú, hát Raptorban azt hiszem top 100-ba sincs benne Doncsics, de igen, tehát hogy ezek azért aggasztóak. Doncsics egyébként nem is kezdte jól az évet, most már a sérülése előtt azért mutatott magához képest életjeleket, nyilván így kell érteni, de azért összességében nálam nem szerepelnek, hanem hát ütögessük meg Ödönke segítségével a pánik gombot a New Orleans Pelicansnél. A tavalyi adás is így kezdődött, és nem tudunk most sem mást mondani. A New Orleans Pelicansnek több oka van arra, hogy üsse a pánik gombot. Egyrészt a saját elvárásaik, amelyek egyértelműen playoffba akarták vezetni ezt a csapatot. De azért Zion Williamson sérülése, és az, hogy Brandon Ingram is most jó sokáig nem volt, némi kifogást ad, bár nyilván nem úgy tervezték, hogy enélkül a két játékos nélkül gyakorlatilag a liga legrosszabb csapata, a liga legrosszabb védekezése, hát ez senkit nem lep meg, mind a ketten betippeltük őket annó a bottom five-ba.
Bocs, csak annyi kiegészítés, hogy a Rockets egyértelműen a liga legrosszabb csapata, a mérlegre is torony magasan, meg net ratingre is torony magasan, szóval más.
Igen, sőt, most már védekezésre is, úgyhogy. Igen, tehát de egy három napja még a New Orleans volt a 30. védekezésben, mindegy, hát ez egy érdekes versengés, amit senki nem szeretne megnyerni, és különösen nem a Pelicans új edzővel, aki ugye hangsúlyt fektetett elvileg a védekezésre, és azt látjuk, hogy a Pelicans néha tényleg szoros meccseket veszít el. Annyi csak a probléma, hogy ezek lassú meccsek, tehát lassan is játszanak, még rohanni sem tudnak igazán, nagyon-nagyon rossz, olyan rossz TS százalékok vannak a csapatban, tehát Nickel Alexander Walkernek a erőltetése, az ebben a helyzetben olyan, mintha egy full tankoló csapat, mondjuk egy Orlando, egy Jalen Suggs-t berakna, és akkor csináld, fiam, amit csak akarsz. Ha már most ugye hajnalban hozott egy egészen hősies teljesítményt a jó Suggs. Szóval a Pelicansnek voltak saját elvárásai, ahhoz képest 3-14-jel állnak, és ami még rosszabb, hogy ugye mondhatnánk azt, hogy na de hát végre tankolnak, vagy végre most akkor szerezhetnek még egy tehetséget a kettő mellé, aki megvan. Ez se fog azért megtörténni, mert Zion valamikor visszatér, ez a valamikor pedig mondjuk 2 hét múlva lesz, 3 hét múlva, utána ugrásszerűt előre kell, hogy lépjen ez a gárda támadásban. Lehet, hogy Zion az elején még küzdködik majd súly problémákkal, lehet, hogy rozsdás lesz. Azt nehezen tudom elképzelni, hogyha Zion visszajön és mondjuk folyamatosan játszik, akkor januárra, februárra ne legyen ismét top 10-ben támadásban ez a Pelicans, és az azt fogja eredményezni, hogy nem tudnak majd menni a legrosszabb helyekért sem, hanem tényleg a középszer 10. lesz ebből a szezonból is, úgy, hogy már az elejétől tudod, hogy nincs esélyed a playoffra. Ennél rosszabb forgatókönyv gyakorlatilag nincs, és szerintem Ödönkét nyugodtan hívhatjuk a kalapáccsal.
Mindenképpen meg lehet nyomni, tehát bár ugye te számítottál erre, legalábbis így, hogy védekezésben borzasztóak lesznek. Én a tankjukat, ami most nyilvánvalóan még nem lett bepöttintve, nem írnám le feltétlenül, mert ha tegyük fel, ugye, hogy még decemberre visszatér Zion, én szkeptikus vagyok még ezzel kapcsolatban, de tegyük fel, hogy visszatér. Ha folytatják ezt a győzelmi százalékot addig, akkor már a play-in hely is gyakorlatilag ott lehet, hogy 8 mérkőzésre, 7-8 mérkőzésre, ugye jelen pillanatban azért a Minnesota és a Sacramento lényegesen jobb náluk. Hogyha ez a trend folytatódik, akkor én azért nem látom azt magam előtt, hogy mindenképpen az legyen a cél náluk, hogy akkor megfordítsuk ezt a szezont, és nyerjünk annyi mérkőzést, amennyit lehet.
Jó, ez miben fog manifestálódni ez a kérdés? Tehát Ingramet elcseréled?
Kiültetik Zion, teljesen egyértelmű.
Aha, tehát azt mondják, hogy óvatosságból kiültetik Zion-t?
Persze, mint amit kitéve a Warriors csinált meg. Igen. A hihetetlen rossz kezdés után.
Igen, és abszolút értem, amit mondasz, csak ugye Zion egyelőre ilyen szempontból elég hiszti is volt, tehát több olyan dolog is kikerült, hogy a sérüléseit rosszul kezelték, és szerintem ez mondjuk téged erősítene annyiban, hogy az első eset az volt, hogy úgy érezte, hogy még nem kellett volna visszatérnie, de szerintem, ha ő úgy érzi, hogy vissza kell térnie, akkor meg azt nem fogja megérteni, hogy kiültetik, szóval itt azért lesznek még
szerintem, gondok vele. Szerintem az, hogy a 145 kilójával mennyi most, nem hiszem, hogy nagyon-nagyon sírna majd. Tehát Zionnak nyilvánvalóan tudnia kell, hogy borzasztó fizikai állapotban van.
Gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy barna medve.
körülbelül igen úgy néz ki. Egészen hihetetlen, hogy ő már az NBA-ben nézett ki nagyon jól. Tehát volt olyan szakasz, amikor látszottak már az erek ott a vállán, hogyha még a bickóján nem is, tehát a testzsír százaléka ilyen 10% alján volt valahol, ilyen 11-12-13%. Most jelen pillanatban biztos, hogy benne egy 25% felett van. Hm. Tehát olyan értékű hízást mutatott be az off-seasonben.
Hát az a minimum, igen. Hát azért, ahogy kinéz.
Legalább 20 kilót felszedett zsírban. Én nem tudom, hogy mit van fel csinálni, de így, hát amíg le nem fogyasztják normálisan, tehát nem is lépett pályára így. Hogy?
Igen. Tehát ránézésre veszélyes, az biztos. Te jössz, és nekem ötösöm már nincs, de azért négyeseim vannak, úgyhogy gondolom nálad is, bár ha van még ötösöd, akkor arra is kíváncsi vagyok. A Mavericks az meglepett abszolút.
Nincsen ötös, illetve hát gondolkodtam egy ötösen, ugye Michael Porter Jr. az nagyon nagy ötös. Hát azt külön nézzük, akkor az a legötösebb ötös. De mivel a Nuggetsnek azért ugye jön vissza, mert egy Murray, ott végül is járnyaltam is négyes, de felírtam őket. Két dolog, ugye, Michael Porter Jr., róla nem is kell tényleg sokat beszélnünk, tehát most írt alá a maximum szerződését nemrég.
Hosszabbítását.
A hosszabbítást, igen. Az is szerződés.
Ja, csak akartam jelezni, hogy ugye még nem fut, tehát ez még súlyosabb ilyen szempontból, hogy ez jövőre indul.
Így van, és ahogy mondtad az előző adások egyikében, azt se árulják el, hogy mi baja van.
Azt tudjuk, hogy hát, tudjuk, ugye?
Igen, hogy hát, tehát és az a fura egyébként, hogy amikor ő megsérült, akkor ott az ágyék részt fogta. És olvastam egy olyan véleményt, hogy ez nem feltétlenül jó hír, hanem még rossz hír is lehet, mivel a hát és gerinc alapú sérülések sokszor nem ott fájnak, hanem máshol érzed, és elől érzed a hátsérülés. Szóval ez egészen félelmetes dolog, és ugye nála konkrétan idegi sérülésekről beszélünk. Tehát nála ugye volt ez a bizonyos, azt hiszem, club foot féle jelenség is, hogy a lábat konkrétan nem tudta emelni rendesen az egyik lábat, mert idegi alapú sérülés volt a hátában, a gerincében. Tehát gyakorlatilag én nem tudom. Tehát nyilván a legrosszabb esetőség az, hogy soha nem fog igazán innentől kezdve teljes értékű lenni. És lehet, hogy játszik majd két meccset, aztán beáll az ideg, mert ugye az nyomja ott a gerincén azt, amit nem kéne, és ilyenkor valószínűleg nem is működik rendesen a lába. Tehát nem tud rendesen futni, nem tud rendesen ugrani. Na most, ha valaki nem tud rendesen futni és ugrani NBA-kos alasként, akkor ezt tudjuk, ugye mit jelent az, hogy gyakorlatilag annyi game over.
Chandler Parsons, azt gondolom, hogy az ő szenvedéseit vizionáltuk most, és hát azért azt is tegyük hozzá, hogy elvileg, amikor végül megműtötték, azt hiszem másodszor a hátát, ugye kihagyta az egész első évet Michael Porter Jr., és előtte is ugye az utolsó főiskolás évét nagyjából, de amikor másodszor megműtötték, akkor azt mondták, hogy kész, teljes mértékben elmúlt a probléma, nem krónikus, stb. És nyilván ezért érdekes az, hogy most csak annyit tudunk, hogy hátsérülés és semmi mást, ki fog derülni, de amíg ki nem derül, addig én nem tudok erre.
Ez jó, most csak közelektek, hogy ez jó, hogy ki fog derülni. Két napja cikk, a Nuggets vezetőinek szájából próbálunk rájönni, hogy mi a probléma.
Jó, igen. Hát azért mondjuk ez nem hangzik jól.
Érted, akkor próbálunk rájönni, hogy mi a probléma. Viccesz?
És biztos vagyok benne, hogy ilyet nem nyilatkoznának le, ha pontosan tudnák. Hát akkor inkább kussolnának, hogyha már nagyon hallgatni akarnak, mint annó a Clippers Kawhi Leonardnál. Ezt tudom elképzelni, hogy tényleg nem tudják, hogy mi van. Az is nagyon érdekes, hogy annyira szarul kezdte a szezont, hogy nagyon nehéz megmagyarázni még azt is, hogy az, ami most van, az nem befolyásolta őt korábban, ugyanis ez nem csak simán egy ilyen rossz forma volt, vagy rossz dobó forma, mint Lillardnak. De azért Lillard ugyanúgy kiosztotta az 5-6 asszisztját, ugyanúgy próbált, csak szarul védekezett, de nem az volt a pályán, hogy egy, nem tudom én, sérült Lillardot láttunk. De Michael Porter Jr.-nak a formája nehezen magyarázható, csak úgy, hogy hát rosszul kezdte az évet. Annyira iszonytatóan gyengén kezdte az évet, hogy felmerül az emberben komolyan, hogy már ott is volt valami. Mindegy, amíg nincs erről pontos információ, addig én nálam nem kerülnek be a pánikgombosok közé, de teljes mértékben megértem az aggodalmadat is, meg igazából sokkal inkább gondolom azt, hogy ez egy reális négyes, mint a Dallas-i ötösöd.
Bocsánat, még egy fontos info, egyébként olvastam is egy ilyen cikket, hogy egész szezonban hátfájdalommal játszott.
Már az előzőben?
Nem.
Hogy a most
ebben,
eddig
ebben érszem. Azonban, igen, így van.
Hát ez, igen, ezek nem szép kilátások. Hú. Nagyon durva. Jó, akkor viszont én azt gondolom, hogy beszéljünk a Lakersről, mert nálam azért ők a négyest elérik, és ha jól sejtem, nálam akkor is, nálad is, igen. És róluk sokat beszéltünk az elmúlt adásokban, úgyhogy megpróbálok egy-két újdonságot mondani. Azért is pánikolnék a Lakersről egyrészt, mert már túl vagyunk legutóbbi beszélgetésünk óta három meccsen, és ezt a hármat sikerült is elveszíteni. Tehát amikor azt mondtuk, hogy egy kicsit közepes fölöttire vált a schedule, a menetrend. Na, hát ez közepes fölöttire váltott, és bum-bum-bum, jöttek a vereségek egyből és azonnal. Tehát jelenleg a Lakers, és ugye most ért vissza a LeBron, még nyilván várjuk meg, még egyáltalán ő is azért formába lendül, de most a Lakers annyira káoszosnak tűnik, mint az a Howard, Nash, Kobe Bryant féle Lakers annó, amelyik szép nagyot esett, és azt hiszem, hogy éppen, hogy csak 8. helyen végül bejutott a rájátszásba, de hát ott egy kört se tudott menni. És nagyjából úgy néz ki most ez a Lakers.
Abszolút, és azok a tendenciák, amiket látunk, nyilván egy részük teljesen kiszámítható. Az, hogy Westbrook és LeBron együtt gyakorlatilag pocsék fit, de LeBron kiesése előtt is láttuk ezt, most láttuk, ahogy visszatértek, ugye, ahogy LeBron kezébe újra visszakerült a labda, aki egyébként remekül játszott. Tehát LeBron még mindig hozza, ha nem is azt az all world szintet, amit egykoron, de még mindig egy second All-NBA szint gyakorlatilag.
Igen.
És ahogy visszajött Westbrook, egyből teljesen haszontalanná vált. Tehát, és nem csak statról beszélek, mert nyilván most tudjuk azt, hogy amikor LeBron játszik, és ha összehasonlítjuk azzal, amit amikor nem játszik, természetesen merőben más boxscore statokat fogunk látni Westbrooknál. Maga a pályán, ahogy mozog, ahová megy, amilyen hatása van a spacingre off-ball játékosként, az gyakorlatilag teljesen kiszámíthatóvá teszi a Lakers támadó játékát. És így, hogy Davis gyakorlatilag nem tud betalálni egy-két mérkőzés leszámítva triplából, LeBron gyakorlatilag a legjobb triplázójuk a kezdőtösökbe, ha csak nem rakod be Carmen Antonit, vagy nem variálsz fel egyébként. Anthony ragyogon játszik.
Anthony meg Ellington, ez a kettő olyan triplázód van, akit ha folyamatosan pályán tartasz, akkor a védekezésednek teljes mértékben annyi.
Gyakorlatilag. És hát az a vicces ugye, hogy így se jó, se a védekezés, se a támadás. Tehát amire számítottunk, hogy a védekezés rossz lesz, az hozzá is elég ezt, de arra nem számítottunk feltétlenül, hogy ennyire gyenge lesz a támadójáték is.
Igen, próbáltak ők is futni, ugye Westbrookizálódik a csapat, és főleg amikor nem volt LeBron, akkor próbáltak rohanni, de LeBron csapatok is futottak korábban, LeBron nem feltétlenül csak félpályás játékos, ezt tudatosítsuk magunkba gyorsan, úgyhogy ez lehet igazából az alapszakaszban az útja a Lakersnek, hogy többet futnak, mert itt spacing, nem tudom, hogy lesz, említetted Davist. Nyilván azért az volt inkább az outlier, az volt a kivétel, amely erősítette a szabályt, amit abban a fantasztikus playoff runban mutatott, és amikor bajnokok lettek, akkor beestek a dobásai, de hát már rögtön mondtuk egyébként következő szezonra, hogy meglepődnénk azért, hogyha ez így tovább folytatódna, és nem is folytatódott tovább, viszont ez azt eredményezi, hogy hát hogy is mondjam, csak a Davis Centerben line-upoknak sincs olyan spacingje, és ráadásul azt se igazán tudod megcsinálni, hogy akkor támadásban Westbrook a center. Nincs könnyű helyzetben a Lakers, és majd ha megjön a Goodrass, úgy február tájéken, akkor csepegtet majd némi remény, de a rájátszásban, hogyha bejut ez a csapat, akkor nagyjából az első dolog, aminek meg kéne történni, hogy Westbrook a padról jön. Ami nem fog nyilván, tehát ez ilyen
így
nem
van,
lesz.
Így van, és hát ugye a messiás, talán Horton Tucker is most két, sőt három ragyogó mérkőzés után egyébként leasszott egy 0-6-ot, amikor már azt gondoltuk, hogy most improved player, meg mit tudom én.
Na várját, Horton Tuckerről azért én három meccs alapján se hittem el azt például, hogy ő hirtelen elitripla dobó lesz. Tehát azért neki igen, nincsen igen. Egy szép dobó mozdulata, meg nem egy kifejezetten jó dobó eddig.
Hát igen, meg nyilván az LeBron is kell. Tehát itt is ugye LeBron nyilvánvalóan a megoldás inkább, mint a probléma, de LeBron személy az hoz magába problémát is. Szóval nyilván is belejátszik abba, hogy az a Horton Tucker, aki ugye az előző három mérkőzésen ilyen 16-17 dobást átlagolt, az most hirtelen 6-ot kapott, mondjuk mind 6-ot kihagyta, tehát igen. Nem biztos, hogy magyarázhatna a mérkőzés után. Ja, szóval be kell húzni nála is a kéziféket, Lakers fanok, mert az a 28 és a 25 pont az csodálatos volt, de most lenyomott egy 0-6-ot, és ilyet azért, hát a sztárok azért nem csinálnak ilyet, legyünk őszintén. Egy ilyen elvétve így sikerült mérkőzés sincsen azoknál, akik tényleg sztárok, szóval még ez picit odébb van nála.
Van-e még négyesed? Mert csak azért, mert nekem még van, szóval ha nincs, akkor mehetünk az enyémmel is akár.
Nincs, négyesem nincsen, de mondok
közé. Jó, meg fogsz lepődni, de érteni fogod. Mit szólnál, azt mondanám, hogy megnyomhatja a pánikgombot az Oklahoma City Thunder?
Ja, értem, mit mondasz, persze.
Megint, mint tavaly.
Egyet értenék, azért értek vele egyet, mert nem látom a rosteren azt a játékost, akit látni akarok még mindig. Van egy rakás, nagyon tehetséges fiataljuk, de nincs meg az a játékos, aki nekem kell ahhoz, hogy maga biztosan érezzem magam a jövőt illetően. Tehát, és ha rontja az esélyeket a viszonylagos jó teljesítmény, hogy megszerezik ezt a játékost, akkor igenis értem a pánigomot, és gyakorlatilag magammal, tudjátok, hogy mennyire szeretek tankolni, meg mennyire fontosnak tartom az NBA-be, hanem nyilván nem hosszú évekre és nem fél évtizedre, ezt mindig hozzáteszem, de hogy egy-két évre rossz legyen egy csapat, az gyakorlatilag így fordulnak meg franchise-ok is, meg a legjobb franchise-ok is, a Lakers-ek, a Celtics-ek, úgyhogy egyetértek tökre.
És ugye szokták mondani néha a szenvedő nagycsapatoknál, hogy nem, nincs meg az effort, nem tesznek bele annyit. Ugye itt teljesen fordított a helyzet. Ez a csapat, ahogy várható volt, kutyaszar támadásban, tehát tragikus, viszont védekezésben, meg ahogy valahol várható volt, hiszen hogyha ránéz az ember a keretre, akkor tök atletikus fiatal játékosok vannak, Bézli tavaly már kifejezetten jó védőnek számított, Dortot nem kell bemutatni. Ságégyis Alexander például kifejezetten előre lépett ebből a szempontból, ami nem is baj, mert támadásban egyelőre hát nem túl konzisztens, maradjunk ennyiben. Ságégyis Alexander tavaly nem volt túl jó védő, idén azonban én nekem tetszik ő védekezésben is, és az egész csapat úgy látom, hogy védekezésben hihetetlen effortot tesz bele. Mark Daigneault ugye tavaly a szép támadójáték miatt dicsértük. Ezt idén is megtehetjük, csak továbbra se dobják be. Tehát szépen jár a labda, üres tripla kimarad. Ez szerintem az OKC fanoknak már a ritmusa, amiközben egy meccset néznek. Viszont most a védekezést is nagyon összerakta. Ugye nyilván most már kevesebb olyan jellegű játékos van, akivel nem lehet switchelni, tehát sokkal többet tudnak váltani. És ezzel a védekezéssel gyakorlatilag az történik, hogyha őket megvered, akkor általában 10-20 ponttal megvered, és ilyen anti-net rating csapat gyakorlatilag, mert amikor megnyernek, akkor nem fognak 20-szal nyerni. Hanem éppen hogy, de nyernek. Ez nem csak az anti-net rating, hanem valahol az anti-fiatal tankcsapat is. Hogyha belegondolsz, hogy ezt az Orlando csinálja marha jól, hogy ők viszont szoros vereség után, ha győznek, akkor azért eleresztik magukat, tehát fordítva van, de így 4-12-vel állnak. Az Oklahoma City Thunder 6-9-el, szóval azért nyilván ne szaladjunk annyira előre, hogy azt mondjuk, hogy az Oklahoma City most már biztos, hogy 30 meccset fog nyerni. Mert nem, és nyilván akit csak tudnak kiültetnek majd úgy február vége tájékán, de kicsit erős ez, hogy tavaly is eljátszották ezt idén is, meg kéne próbálni bekerülni a legjobb négybe legalább, és azért ezek az esélyek most nem lesznek annyira meg. Én azt gondolom, hogy ennek a szezonnak ez lenne a fő értelme azért, amit te is mondtál, Zoli. Nem látjuk még azt a játékost. És akkor, ha megengeded, van még egy négyes csapatom, kitalálod, hogy melyik?
Memphis?
Nem. Semmi bajom nincs a Memphis-szel. Nincs is benne a adástervemben.
Nincs bajod, nem probléma számodra, hogy tök utolsók vagytok védekezésben a ligában?
Nem. Majd beszélhetünk róla, meg talán egy kettest adhatunk is rá, de nem.
Rendben. Celtics?
A Celtics egy hármas.
Melegedik. A Raptors ottól nyilván azt vártad el, amit, hogy treadmill csapat lesztek, tehát ez nem meglepő számodra. New York Knicks a védekezésük miatt?
Nem. Én az Atlanta Hawks szeretném.
Atlanta Hawks, tényleg Hawks jó. Bár most pont egy három mérkőzés a győzelmi sorozatban vannak, de értelek.
Uh-huh. Na most, amit én látok a Hawksnál, az, hogy ami tavaly működött, és erről beszéltünk ugye a Capella féle gyűrűvédés, stb., szóval idén abból nem sok minden működik, és több dimenziója van, mint amit múltkor beszéltünk, múltkor a védekezésüket elemeztük ki, ugye? Nem szabad elmenni szó nélkül amellett sem, hogy több olyan sztár vagy sztárkiegészítő nem hozza magát. Tehát támadásban a kémia sem igazán van meg, de Trae Young egyértelműen gyengébb szezont fut eddig. Gallinari például. Nézzük meg az ő számait. Az, hogy DeAndre Hunter megint lesérült. Kevin Huerter, aki tavalyi rájátszásban az egyik hősük volt, idén eddig gyakorlatilag semmit nem csinál. Szóval nézegeted így azt, hogy nem most ne a boxkorstatokból induljatok ki, hanem akkor már inkább a százalékokat nézzük meg, de nyilván az is sokat elárul, hogy Kevin Huerta bekerül a kezdőbe, ahol valószínűleg őt adják fel leginkább, na és akkor mondjuk ilyen 0/5 hoz. Sok alulteljesítés van, és mintha mentálisan esett volna szét a csapat, ez pedig általában nem lehet hip-hop kijavítani. Meglátjuk, hogy ez a 3 győzelmes sorozat, amiben teljesen igazad van, mennyi reményt ad, de az egy jó mérről kell, mert most visszakapaszkodni, és ennek a csapatnak jóval feljebb kellene lennie, és feljebb lenne a helye. Én azért ott megnyomnám a pánik gombot, a DeAndre Hunter sérülése erre még rátett. Ugye az is nyilván, hogy James Harden-en kívül Trae Young az, aki nem kapja meg a szokásos faltjait, és én azt gondolom, hogyha elmondtuk Hardennél, hogy az kifejezett boszorkányüldözés, és talán most kezd normalizálódni, akkor mondjuk el Trae Youngnál is, hogy hát az is túlzás volt, amit Trae Young ellen elengedtek, de talán azért nem annyira, mint a Hardenes eset. Szóval Trae Youngnak igenis meg kéne, hogy legyen, hogy egy ilyen fiatal játékosnak meg kéne, hogy legyen az eszköze arra, hogy vagy máshogy használjon ki, harcoljon ki faltot, vagy máshogy fejezzen be. És nem biztos, hogy ez megvan.
Ez lehetséges. A 4-es fokozatot kicsit talán túlzónak tartom pont, emiatt, hogy most azért volt 2 elég értékes győzelmük, ugye a Bucks és a Celtics ellen, és hát tavaly is gyengén kezdték a szezont, azt nem felejtsd el, nem jött egy hihetetlen sorozat. Ha mondjuk ha abból indulunk ki, hogy milyen nagy elvárásaink voltak velük szemben, és ugye Young maga mondta a szezon előtt, hogy most már nem ők a vad, hanem ők a vadász, akkor igen, azért egy 3-as indokolt mindenképpen, és nyilvánvalóan ő sem így tervezte a kezdést, de nagyon hamarosan szerintem egy 2-3-4 meccsel már 50% felett lesznek, tehát arra számítok, hogy a következő hetekben karácsonyig már ott lesznek a 6.-7. helyen keretem.
Jó, mert főleg, hogyha ez így lesz, akkor igazából azt mondhatjuk, hogy ez a pánikom ez tényleg korai volt. Bocsánat, most nagyon vissza fogok nyúlni. A Westbrook dologgal kapcsolatban jutott az eszembe, hogy ugye Washingtonból eljött, és a Washington cserébe rohadt jó, és nem tudom, hallottad a hírt, hogy Tommy Shepard elnök lett, tehát GM-ből elnök, és arra vagyok kíváncsi, hogy ez valami felfele buktatás, amit nem hiszek, ez szerintem inkább ilyen Ujiri-féle hatalomátvétel, hogy tudod, hogy így kijönni egy John Wall szerződésből, az a itt annak a kulcsok, tessék. Én erre gondolok most, tehát, hogy ez a Tommy Shepard hír, ez nálam így ment le, és igen, hát a Washington Wizards gyakorlatilag jó játékosokat csinált egy teljesen eladhatatlan szerződésből, egy cserélhetetlen szerződésből, ezt nagyon kevesen tették meg az elmúlt években, ez csak egy ilyen minimális kitérő, akkor 3-as csapatod még neked is van, a maga a Boston?
Így van, a Celtics, ott azért szintén van most már egy javuló tendencia, a net ratingjük kezd picit helyreállni. Az elmúlt időszakban volt egy nagyon szerencsétlen vereségük a Cavaliers-szel, hogyha az nincs, akkor az elmúlt 8-9 mérkőzésből azért 7-et megnyertek volna. Ugye a Lakers most lesimázták előtte, láttam őket az említett, ugye a Cavaliers ellen is 2-szer, és hát pont a Raptors elleni egészen domináns mérkőzésüket is láttam. Szóval több jó mérkőzésüket láttam mostában, mint rosszat, de, és itt jön egy picit egy ellentmondás, hogy ennek ellenére náluk is kicsit azt érzem most már, mint amit a Mavericksemnél, hogy itt van legalább egy csodálatos number two, ugye, aki most ugye nem játszik egy ideig, de a roster nagyon-nagyon vékony, és...
Hát de azért Tétumot sem fogjuk soha egy szinten emlegetni Doncsicssal, azért az...
Jó, ez így van, tehát nyilván a number one tekintetében jobban áll a Mavs, viszont a number two, ugye, igen, tehát egy gondolj bele, hogyha egy Jalen Brandt mondjuk odaadna a Mavericksnek, mivel csapat lenne az Doncsicssal, na mindegy, elég egyébként az
álmodozásból. Nem is tudom, hogy nem is rossz hasonlat az, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott Tim Hardaway Jr., aki jó védő. Az lenne Jalen Brown. Nem annyira különböznek egyébként támadásban ők.
Hát a stílusuk lehet, hogy nem egyébként, de azért jobb, Jalen jobb playmaker, jobb shooter.
Hát jobb playmaker, az biztos, igen. Meg nyilván a betörései azok idén teljesen új szintre léptek, és ezért is várom őt vissza.
Abszolút, ugye sokkal jobb a nyilván a jobb ball handle, és ugye a büntetők kiharcolásában is jobb. Mindenben jobb egy kicsivel, mint ugye THG támadásban, védekezésben ugye hagyjuk, sem nézzük. De a Celticsnek is az van, hogy tényleg, és erről beszéltünk már sokszor, tudom, hogy kicsit ezt a lovat már ugye agyon ütöttük, ahogy kint mondani szokták, kivittük hátra, fejbe lőttük, aztán még ütöttük az ásóval. Nem látom azt bennük sem, hogy innentől a következő években egy second round ból tovább tudnának jutni akár egy főcsoport döntőbe.
Igen, és főként támadni nem tudnak, ahogy ezt megjósoltuk az idény elején. Hát ugye én odáig mentem, hogy a top 15 is jó lenne támadásban, te úgy érezted, hogy akár a top 10 végére is odaérhetnek. Azt hiszem, hogy én voltam közelebb, de egyikünk sem igazán találta el, tehát hogy van némi probléma támadásban azzal, hogy vannak jó passzolóid, de senki nem tud irányítani. Így foglalnám össze, mert Gedei Tibi mondta, hogy hát, ha senki nem tud passzolni, akkor ne csodálkozzunk, hogy nem tudnak támadni, de Marcus már tud passzolni valamennyire, Tatum is, bár egyébként mondjuk wing irányítóhoz képest abszolút nem, valamennyire Brown is, de ugyanezt tudom elmondani, de például Horford is jól passzol, Williams is jól passzol, a fiatal Williams is jól passzol, szóval azért itt vannak posztjukon jól passzoló játékosok, csak hogyha ezek a kiegészítők, meg egy olyan irányító, aki talán egy pick and roll-t el tud vinni, ugye Smart, de egyébként nem jelent különösebb veszély, tehát ő maga se nem áll bele a pull-up triplába, amire volt egy jó szezonja, ez most nem az, se nem jut el a gyűrűig igazán, akkor azt látod, hogy kellene ide valaki, aki mégiscsak tud védekezést bontani, és abból másnak is passzolni, és bár fejlődik ebben folyamatosan Brown és Tatum, ez még messze nem az a szezon, és őszinte leszek, egyikőjükbe se igazán nézem ki azt, hogy de facto wing irányítók legyenek, és ez pedig a Boston támadójátékát folyamatosan bántani fogja.
Igen, és a fokmérője annak, hogy mekkora problémák vannak ugye a kiegészítő személyzetben, az az, hogy gyakorlatilag Ronald Langfordot 20 percet kell játszatnod ezen a rosteren, és megnéztem, és az első reakcióm az volt, hogy basszus, Langford tényleg 20 percet játszik, utána megnéztem a többieket, és basszus, Langfordnak tényleg 20 percet kell játszani a meccsenként.
Igen.
Ez volt a két reakció.
Én azt gondolom, hogy akkor beszéljünk a Memphisről, mert ha jól sejtem, akkor nálad ők is hármas szinten itt vannak?
Így van. Tehát őket ezzel ide vettem. Bár itt is egyébként ez is nyilván, tehát itt mekkora különbség van a tavaly és az idei szezon között, ez picit arra világítsunk rá, hogy a tavalyi top 7-es védekezésüktől messze vannak, de nem olyan nagyon-nagyon messze. Tehát nincsen szakadéknyi különbség, és ez arra elég, hogy idén 30-ak legyenek eddig védekező hatékonyságban. Tehát azért az picit jelzi, hogy mennyire leromlott a támadás, illetve feljavult a védekezés, vagy fordítva nyilván melyiket sűrűzod jobban. Én egyértelműen azért ezt a szabályok, és kisebb mértékben talán az új labdarúgásra írom, hogy hát egészen nevetségesek az offenzív ratingek eddig, és ezáltal nyilván a defenzív ratingek meg rohadtul alacsonyak, vagy ugye magasakat függően, hogy nézed, ugye itt az alacsony, minél alacsonyabb, annál jobb, ugye?
Igen. Ja, abszolút. A Memphis Grizzliesnél azért azt látni kell, hogy ez a Steven Adams igazolás, ami nem igazolás volt, hanem egy úgymond kényszerű csere, mert nem akarták megfizetni Jonas Valanciunast, és úgy voltak vele, hogy akkor... Szóval azért erről beszéltünk a Memphis adásban, hogy ők elég hamar felmérték azt, hogy ők amúgy sem egy nagy célpontja a free agent-eknek, amíg Ja Morant nem lesz kétszeres MVP, addig ez nem is nagyon fog változni. És szóval a helyzet az, hogy nekik csere alapok kellenek, tehát Steven Adams főleg a szerződése miatt kell, és Steven Adams-el modern NBA offense ellen nem tudsz védekezni, mert Steven Adams mindig jó helyen van, de aztán nem tudja védeni a gyűrűt. Tehát ott van, de nem elég hosszú akarja, nem tud nagyot ugrani, és ott van, és nem faltol, és ez minden, amit elmondhatsz róla, hogy a helyén van, és nem faltol, de hogyha valaki így támadja a Grizzlies gyűrűjét, akkor az kosarat fog szerezni. Aki egy kicsit is atletikusabb, az biztosan kosarat fog szerezni. Steven Adams ugyan mozgékony, és nyilván valahogy vele switchelni kéne, de annyira azért nem mozgékony, hogy a periméteren a legjobbakat megtartsa. Tehát egy teljes csapdahelyzetben vagy vele, cserébe tud pattanózni nagyon jól, és tud passzolni elől. De ott is ugye probléma, mert ha elől még ehhez hozzájön egy tripla, nagy Isten, egy középtávoli. Tehát egyik sincs, gyakorlatilag a gyűrű közeléből is imádkozni kell, hogy bedobja, és ez a Steven Adams kezd, úgyhogy pontosan az a probléma, amit mind a ketten vizionáltunk a Memphis felvezetőbe, és ezt a védekezésbeli teljesítményt legfőképpen az javítja majd, hogyha Adams kikerül a kezdőből, de azért most már figyelemre méltóan csökkennek a percei, és ahogy csökkennek a percei, úgy nő a Grizzlies védekezésének hatékonysága, úgyhogy én ezért nem igazán raktam fel, mert úgy láttam, hogy Taylon Jenkins lassan, tényleg nagyon lassan, de elkezdte kezelni a helyzetet, és a tavalyi top 7-es védekezés, ha nem is lesz, egyikünk se gondolja, hogy ez a csapat a bottom 5-ba lesz év végén védekezésben, nem?
Persze, az biztos, hogy nem. Legrosszabb esetőség szerintem ilyen 14.-5. hely, és hát az meg egyértelmű, hogy a támadójáték az most is jó már, de még ott is van fejlődés bennük, tehát azért ez sokkal jobban fog ennél kinézni. idővel, és hát a legrosszabb esetőség tényleg az, hogy a plane helyekre, bár nem is tudom, lehet, hogy inkább a 7.-8. helyet mondanám legrosszabb esetőségnek.
Na igen, vannak szenvedők, szóval ezt most akkor csak így az adás végére ilyen kérdésként bedobom, hogy az Indiana Pacers-en, a Sacramento Kings-en és a Minnesota Timberwolves-on mennyire gondolkoztál, mert nálam ebből a három csapatból a Sacramento azért bekerült egy hármassal, vagyis rajta tartják a kezüket a pánik gombon, de közben meg tudod, náluk van egy olyan is, hogy kicsit drukkolok neki, hogy na még két vereség is kirúgják voltan, és szerintem az egész Sacramento szurkoló tábor így van.
A Sacramento minden évben ezt csinálja, tehát annyira nem meglepő már az elmúlt években tőlük az, hogy bizonyos meccseken nagyon jól néznek ki, és mégis ugye 50% alatt vannak, de nem eddig rosszak. Tehát ez a még a középszernél is rosszabb, mert legalább például nálatok a Raptorsnál ugye nagyon értékes lesz az, hogy az 50% körüli mérleg vagy alatta mondjuk, inkább alatta lesz az ilyen 36-37-et fognak szerintem nyerni, az arra nagyon jó lesz Scotty Barnesnak, hogy ott legyen úgymond a tűz közelében, és ott esetben play-in helyen ott lehettek. Viszont a Kings meg ugye tudjuk, hogy jó esélyel erről le fog csúszni.
Na hát azért ez még korán van szerintem, hogy ezt kijelentsük.
Igen, mondjuk tavaly egyébként nagyon közel voltak hozzá, azt az utolsó pár mérkőzésen dőlt el.
Igen.
Hogy nem jutottak be. Igen, jó, oké, revidiálom. Ott lehetnek végig, mert gyakorlatilag bárki ott lehet, ugye tudjuk, leszámítva a Houston Rockets-ot nyugaton. De akkor inkább úgy mondom, hogy már láttuk ezt a mozit, annyiszor a Sacramento-nál.
Amúgy mert minden évben nem jön nem valami, nem Zoli? Tehát nem minden évben az van, hogy Fox rossz, hanem mondjuk most például Fox rossz, de előző évben meg más volt rossz, meg játszatni kellett Bagley-t, akivel meglehetősen mínuszos voltál, szóval hogy minden évben találnak valami újdonságot.
És mégis, ha én is akkor visszamehetek a műsor elejére, mint hogy te Westbrookkal megtetted, a másodperc tört része alatt cserélném el a kiegészítő személyzetet a Mavs-re. És mennyire jó lenne most ezzel a Harrison Barnes-szal,
Holmes.
Halliburton-nel, Holmes-szal, Buddy Hield-el, aki a saját szerepét, nyilván más nem tud csinálni, de a saját szerepében rohadt jó. Mennyire jó lenne, hogy Maddox ezzel a kiegészítő személyzettel. Na mindegy, ezt mondom.
Igen, én talán még az Indiana Pacers-ra rejtenék egy-két szót, egyelőre
azt mondanám. Ja, én őket felírtam hármassal, viszont azért...
Beszéljünk róluk.
Igen, beszéljünk róluk. Azért nem raktam egyébként négyes őket, mert új edző van, és még adjunk azért egy kis időt Carlisle-nak, de ami nagyon aggasztó viszont, hogy eddig Saboniszt hogyan használják. Tehát azt nem nagyon értem, hogy egy tavalyi betonbiztos 20-10-es játékosnak hogyan jut időnként 3-4 dobás. Tehát Ezt nem fogom megérteni.
Főleg Carlisle-tól, aki gyakorlatilag Bobán Marjanovicsokat volt képes jól használni.
Így van, és most a legutóbbi két meccsen 7-et, és most 6-ot emelt rá. 7 és 6 dobásra volt. Tehát ez hogy?
Egyáltalán az is kérdéses ugye az Indiánánál, hogy mik ezek a leolvadások? Tehát, hogy sokszor van az, hogy egy jól védekező, igen lassan játszó csapat képét keltik, amiben valóban Szabonisznak is kevesebb labda jut, de azért 2/3 úgy érzed, hogy kontrollálják a meccset, és aztán bum, semmi. Teljes leolvadás. Múltkor is megemlékeztem a 4.-4-ükről, de hát azóta is történt már ilyen, és ez több mint furcsa, kicsit ilyen megfoghatatlan dolog ez, hogy ez most a csapatkémia, vagy Carlisle-lal nem találják a hangot. Mindenesetre, hogyha itt megint van valami baj, mint annó Björgrennél, akkor ez a csapat nem is hármassal, hanem gyakorlatilag ötössel kéne, hogy ütögesse a kalapáccsal a pánikgombot, viszont én is türelmes vagyok velük, mert össze kell szokniuk, és ennél jobb ez a keret, az egyértelmű, mint ahogy a Sacramento-nál is meg szoktuk említeni, hogy alul teljesítenek, az Indiana egyelőre mélyen alul teljesít, meglátjuk.
Viszont nincs, nagyon sok ideje nincs egyik csapatnak se egyébként, tehát ugye most ott vagyunk, hogy most a szezon olyan 19-20%-a lement. Karácsonyra ott leszünk, hogy ilyen 31-33%-a lemegy a mérkőzésnek, tehát, és ez egy hónap múlva. Úgyhogy nagyon sok ideje nincsen egyébként a csapatoknak arra, hogy összeszedjék magukat. Nyilván még ugye tudjuk, hogy karácsony utáni időszak, sőt még a sok csapatnál az All-Star, mint hogyha az All-Star szünet utáni utolsó 2,5 hónap, az mintha egy teljesen új szezon lenne sokszor, és hihetetlen tendenciákat szoktunk látni. Csapatok egészen forróvá válnak, rossz védekező csapatok, abban a 2,5 hónapos stretchben, szakaszban a liga legjobb védőcsapatává válnak.
Ugye gyakorlatilag a Portland minden évben megcsinálja ezeket a dolgokat. Talán nem legjobb, de ellépnek a nagyon rossz védőcsapat szerepéből, és sokkal jobbak lesznek ebbe a két hónapba. Szóval,
ugyanakkor meg csodák nincsenek. Tehát nagyon-nagyon sokat kellene szerintem visszamenni, talán még a Lakers bajnoki címére, amikor leszarták azt az alapszakasz védekezésbe, azt hiszem 2002-es volt, talán 2002-es
nem év. Tudom már melyik volt az, de igen, ugye volt a híres.
De hogy addig kéne visszamenni, egy olyan csapatot találjunk, aki teljesen másképp nézett ki a szezon kezdetének a naptár évében, és aztán csodákat csinált a következő évben. Tehát ha lesznek is változások, ami karácsonykor igaz, és amit látunk egy csapattól, azt azért nagyjából fel lehet szorozni az a hátralévő részére, és addigra szerintem egy olyan power ranking összejöhet, amiben már úgymond nagy csodákat tényleg nem fogunk látni.
Jó, a Minnesota-ról azért nem beszélnék, mert egyszerűen kiismerhetetlenek számomra, és egyelőre még nem pánikolnék, hiszen valójában ugyanott tartanak, mint tavaly nagyjából, aztán nyilván az ő helyzetükben ez adna okot a pánikra, egy kettest mondanék erre, és én más csapatot igazán fel sem írtam, nálad esetleg bárki más szerepele. A Bucksot egyikünk se írta fel. Tehát mind a ketten elhisszük, hogy a Bucks simán sokkal jobb lesz, mint kiegészültek.
Persze, a Bucksnál ugye kicsit ez a ugye bajnoki cím másnaposság még bennük van, és...
Meg a Covid, és ugye?
Hát nem is, meg a Covid, igen.
Chris Middleton kiesése például jó volt egy-két hétre.
Így van, úgyhogy én ott nem főleg ugye keleten, tehát keleten gyakorlatilag ugye nincsen most, úgy néz ki, nem lesz elit csapat, olyan szinten, hogy mérlegre gondolok, nyilván azon vitatkozhatunk, hogy például a legjobb keleti két csapat, az ugye lehet, hogy a Bucks és majd a Nets lesz, lehet, hogy ők a fő esélyesek az egész bajnokságban, ezt ugye mondjuk ki lehet jelenteni.
Én még flörtölök azzal is, hogy a Heatet, igen, ide mondjuk.
Bár a Heat kicsit ugye csalódás volt a nagyon jó kezdés után, azért most ők is pár what the fuck vereséget elszenvedtek. Na mindegy, de mérleg tekintetében nagyon úgy néz ki, hogy Nyugat megint nyerni fog. Még hogyha a playoffot ugye nem is nézzük eddig, legalábbis a szembeszett Nyugat elég simán. És ugye a legjobb számszerűleg, azt hiszem a három legjobb csapat is, a legjobb három mérleg rendelkező csapat is Nyugaton van.
Legjobb kettő, igen.
Kettő biztosan. Ja, de keleten most azt néztem, hogy a Hawks is gyakorlatilag tényleg lenyomna egy 5-6-os győzelmi sorozatot, már ott lehetnének a 4.-5. helyen.
Igen, Nyugat nem, jobban nem szét van szakadva ilyen szempontból, tehát ha most a Minnesota lenyom egy 5-ös sorozatot, akkor ennyire magasra nem tud felmászni. Jó, akkor én azt gondolom, hogy megnyomtuk a pánik gombot ismét 2021-ben is, és hát kedves hallgatóink, reméljük, hogy szeretitek továbbra is ezt az adást, szokott csomó jó visszajelzés érkezni, viszont a visszajelzésekről beszélve mindenképpen írjátok meg, hogy ti kinek és milyen fokozaton nyomkodnátok a pánik gombját, hogyha valakit kihagytunk például, vagy hogyha valakinél túl enyhe fokozat, amit kitaláltunk, mert nyugodtan lehet emellett érvelni, úgyhogy ezt írjátok le, akár a keleten-nyugaton oldalon, akár az NBA Magyarország oldalon, Facebookon, és szóljatok hozzá. Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, jövünk kedden már valószínűleg overreaction-nel, és addig is tartsatok velünk, minden jót kívánunk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.